Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke a HVG közeleti podcastja, én Tóth Tihárd vagyok. A vendégem pedig Víg Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója. Dávid, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm, üdvözlök én is mindenkit.
És az a jó hírem van, hogy biztos a hangminőségben is ez visszatükröződik. A Whitefülő hallgatók ezt érzékelik is. Hosszú idő után először személyesen. Te vagy az első ilyen vendég, Dávid, ebben a műsorban, az újrakezdés után. A téma azonban nem lesz ennyire szívderítő, ugyanis jogállamiságról, az Európai Bíróság minapi ítéletéről és veszélyhelyzetről tervezünk beszélgetni a következő fél órában. És kezdeném rögtön azzal, hogy ha egy elképzelt Amnesty találkozón vagyunk a világ bármely pontján, akkor ha megkérdezi bármelyik munkatársad azt tőled, hogy te figyelj, Dávid, Magyarországon demokrácia van még, vagy mi az, amiben ti itt éltek, akkor te erre mit? Történt-e már ilyen egyrészt, másrészt meg ebben az elképzelt párbeszédben te erre mit válaszolnál?
Ez egy nagyon kemény kérdés, amivel kezded, és elsősorban azért, mert az Amnesty az egy emberi jogi szervezet globálisan, és mint ilyen, arról, hogy az emberi jogok azok demokráciában vagy diktatúrában érvényesülnek-e, nem az adott ország berendezkedése alapján dönt, tehát vannak olyan országok, amik demokratikusak és bizonyos emberi jogok például nem érvényesülnek benne, tehát mondjuk az Egyesült Államokat is lehetne mondani példaként, most látjuk, hogy ez egy demokratikus berendezkedésű ország, a választók akarata alapján választják meg azt, hogy ki vezeti ezt az országot, milyen szabályok szerint, de mégis nagyon komoly jogsértések történnek, például rendőri brutalitás, vagy a büntetőeljárásban, vagy akár az egészségügyhez való hozzáférés tekintetében. És lehetnek olyan diktatórikus berendezkedésű országok is, ahol viszont vannak olyan emberi jogok, vagy az emberi jogoknak egy széles spektruma, ami érvényesül. Tehát, hogyha Amnesty, igazából az a rövid válaszom, hogy Amnesty kollégákkal nem szoktunk arról beszélgetni, hogy egy adott ország demokratikus-e vagy diktatórikus, mert azt nézzük, hogy érvényesülnek-e az emberi jogok, igen vagy nem, és ezt most tudom, hogy nagyon sok mindenkinek absztraktan hangozhat, de ez azért van így, mert az Amnesty egy globális szervezet, és mondom még egyszer, azt nézi, hogy érvényesülnek-e az emberi jogok, és hogyha ez egy diktatórikus berendezkedés országokban érvényesül, akkor annak ebből a szempontból örülünk. Na most nem akarok kitérni a kérdésed elől, azért, mert nem csak külföldi vagy hazai kollégák azok, akiknél ez felmerül, nagyon sokszor más országokban dolgozó civil szervezeteknél, vagy döntéshozóknál, vagy újságíróknál is felmerül. Az elmúlt 3 hónapban azt hiszem, hogy heti szinten többször kaptam olyan kérdést, hogy XY vagyok, ettől a tévécsatornától, rádiótól, vagy újságtól. Első kérdésem, Magyarország demokrácia vagy diktatúra. Ebből a szempontból azt hiszem, hogy valahol a kettő között vagyunk, hogy vannak választások Magyarországon, amiről mondjuk az EBSZ azt állapította meg, hogy ezek nem teljes mértékben tisztességesek. Vannak olyan, nem nevezném őket választási csalásnak, de a választási rendszert befolyásoló, nagyon komolyan a tisztességtelenség irányába befolyásoló megoldások a magyar választási rendszerben, amik nem a választás napján fejtik ki feltétlenül a hatásukat, hanem már az előtti kampány folyamatban, ami miatt lehet úgy érvelni, hogy Magyarországon tisztességes keretek között nagyon nehéz egy kormányváltást elérni. De nem csak a választási szabályokkal van értelemszerűen baj a demokratikus felhatalmazás szempontjából, hanem hogy az én megközelítésemben egy demokratikus hatalomgyakorlásnak az is az egyik legfontosabb feltétele, hogy bár a többségi akarat érvényesül, a kisebbség érdekei, a kisebbség méltányolható érdekei, azok is figyelembe vannak véve, és ebből a szempontból is nagyon komoly problémákat lehet látni Magyarországon. Romák jogai, leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer emberek jogai, női munkavállalók jogai, egy sor olyan terület van, ahol úgy tűnik, hogy a nem erőpozícióban lévő csoportnak az érdeke sérül a többségi akarattal szemben. És egy utolsó gondolat, amit ehhez szeretnék mondani, és bocsánat, hogy ez ilyen hosszúra sikeredett, az pedig az, hogy számomra a különböző ezzel kapcsolatos fogalmak közül, amik a talán a poetika tudományi szakirodalomban terjedtek el a legjobban. Azt hiszem, hogy vagy a hibrid rezsim, vagy hibrid rendszer, vagy pedig a jogi vagy legális autokrácia az, amelyik a legközelebb áll hozzám. Tehát Magyarországon egy olyan rendszer működik, ahol minden le van papírozva. Kicsit olyan a hatalomgyakorlás Magyarországon, mint amilyenek mi magunk is vagyunk sokszor, mert most nem magamról beszélek, hanem mint a magyar társadalomról, hogy nem szeretünk azt adborogatni, de azt szeretjük, hogy egy papíron minden frankon néz ki, akkor is, hogyha egyébként mögötte mindannyian tudjuk, hogy simlisségek vannak. És kicsit ilyen ez a magyar politikai rendszer, illetve a hatalomgyakorlás módszere is, hogy ránézek a papírra, tök jó, de igazából tudom, hogy a gyakorlatok, amik mögötte vannak, azok nagyon, nagyon komoly hibákkal és fogyatékosságokkal bírnak.
Ez kicsit úgy hangzik a számomra, hogy ez a megoldjuk okosba mentalitás, ez akkor a jogállami keretek között is érvényesül.
Hát de volt, és gondolom, hogy a beszélgetés során fogunk beszélni a veszélyhelyzetről, de azt hiszem, hogy a megoldjuk okosba talán az egyik legjobb példa az, amikor azt mondja egy vezető politikus akkor, amikor a veszélyhelyzet kihirdetése után még márciusban tudjuk, hogy lejárt az a 15 nap, amíg hatályban lehetnek ezek az alapvető jogokat nagyon komolyan korlátozó szabályok, tudjuk, hogy ez le fog járni, és tudjuk, hogy nem leszünk képesek újra felhatalmazást adni a kormánynak megadott határidők, de majd ott abban 3-4 napban valahogy el, majd az országos tisztifőorvos kiad egy utasítást, majd a miniszter kiad egy másik utasítást is, és én ezt nem én mondom, hanem hallottam vezető politikus szájából, hogy reméljük, hogy az alkotmánybíróság majd ezt nem fogja megsemmisíteni. Hát egy felelősséggel működő állami vezető, az hogy mondhat ilyet?
Azzal együtt, hogy tisztában vagyunk az alkotmánybíróság összetételével.
Igen, igen, de gondolom erre vissza fogunk majd később térni.
Egyetlen egy gondolat ide, hogy te is említetted, hogy a hibrid rezsim a kifejezést. Most a jelen politikatudományi szakirodalomban, akár hogyha a magyart nézzük, akár hogyha az amerikait, ami egyébként nagyon is behatóan tanulmányozza ezeket a nem csak Magyarországon jelenlévő akármilyen autokráciákat, ott az egyik legelterjedtebb fogalom most a kompetitív autokrácia, vagyis a versengő autokrácia, ami azt jelenti, amit te is említettél, hogy vannak választások, de ezeknek az eredménye, ha nem is előre borítékolható, de lehet azt tudni, hogy ezért komoly hatása nincsen a közjogi berendezkedésre, ahogy itt is látjuk az elmúlt 10 évben a nemzeti együttműködés rendszerét nem igen befolyásoltak komolyabban semmilyen választás, ugyan a legutóbbi 2019. októberi választás az felér egy kisebb fajta vereséggel a Fidesz számára, de az igazi erőpróbléma 2022-ben következik, és itt kanyarodok rá akkor az Európai Bíróság csütörtöki ítéletére. Mi pénteken beszélgetünk, a hallgatók ezzel az adással majd szombaton találkozhatnak. Az Európai Bíróság pedig ítéletében azt mondta ki, hogy jogellenes a magyar civil törvény. Idézem, a civil szervezetek külföldi személyek általi finanszírozására vonatkozóan a magyar állam által előírt korlátozások nem egyeztethetőek össze az uniós joggal. Mi ennek a jelentősége, mi ennek az ítéletnek a novuma, és miért fontos az, és azon túl, hogy mi erről csinálunk egy adást, mi ennek a többlet jelentősége?
Ez egy hatalmas nagy győzelem a civil társadalom számára Magyarországon, egész Magyarország számára, és azt gondolom, hogy mindenki számára az egész Európai Unióban, aki azt gondolja, hogy autokráciába hajló politikusok nem bélyegezhetnek meg civil közösségeket a saját kényük kedvük szerint. Azt gondolom, hogy ez ebből a szempontból egy nagyon fontos győzelem, és nagyon sokszor különösen a jogvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek a munkája Magyarországon az kilátástalannak tűnhet. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megálljunk egy pillanatra, és azt mondjuk, hogy nekünk van igazunk. Ezt azért is nagyon fontosnak tartom, mert jogvédelemmel foglalkozó civil szervezetek akkor, amikor 2017-ben elfogadta az országgyűlés ezt a orosz mintára lemásolt törvényt, ami külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságának biztosításáról próbál szólni, de valójában a kormányzattal kritikus civil szervezeteknek a megbélyegzéséről szólt a gyakorlatban. mi akkor is ezt elmondtuk, hogy ez egy elfogadhatatlan, egy Európai Uniós országban elképzelhetetlen, és sőt, még a magyar belső jogszabályai szerint is gyakorlatilag jogszabálysértő törvényről van szó, és 3 évnek kellett eltennie ahhoz, hogy kimondja erről ezt a legfontosabb, legfőbb ügydöntő fórum az Európai Unióban, a Luxemburgi Bíróság, hogy ez valóban így van. Na most ez egy jó kérdés, hogy mi fog történni ezután, gondolom erről is fogunk majd beszélgetni, de azért...
Hát abból kiindulva, hogy egyébként a 2017-es törvény úgy ment át az egész magyar jogrendszere, mint később vajon, beleértve ebbe azt, hogy ezt miután a parlamentben megszavazták, ezt aláírta Kövér László, ezt aláírta Áder János, és ez nem keltette fel kellőképpen a Magyar Alkotmánybíróság figyelmét sem. Ezek után kérdezem azt, hogy oké, megszületett ez az általatok győzelemként interpretált EU-s bírósági ítélet, de ebből az is következhet, hogy akkor ezt hatályon kívül helyezik?
Hát ebből sok minden következhet, mindjárt kitérek erre is, hogy mi várható szerintem. Ami nagyon fontos, az, hogy valóban, ahogy mondod, a magyar államszervezetben egyre kevesebb, vagy talán már nincs is, de azt mondanám inkább, hogy egyre kevesebb olyan szereplő van, amelyik képes a kormányzattal szemben attól független kritikus véleményt megfogalmazni. Vannak civil szervezetek, és ezek szerintem erejükön felül állnak helyt ebben az ügyben, és egyébként a független sajtót is ide lehetne mondani, de valóban igaz, amit mondasz, hogy elfogadódik egy jogszabály, teljesen egyértelmű a hazai és a külföldi joggal, és az országgyűlésen is, és a köztársasági elnökön is így át tud menni, hogy bárki kérdéseket tenne fel ezzel kapcsolatban. Az Alkotmánybíróság ugye ott folyamatban van ez a történet, mert hogy először az Alkotmánybírósághoz kellett ezt elvinni, amelyik felfüggesztette az eljárását, és azt mondta, hogy megvárom a Luxemburgi Bíróságnak a döntését, na és majd azután fogok dönteni. Ennek lesz később jelentősége. Azt szeretném még elmondani itt, hogy ugye itt nem csak ez az egy törvény van, hanem volt még másik 2 2018-ban. Az egyik az különböző általam teljesen legitimnek tartott tevékenységeket tilt meg a büntetőjog eszközével, a másik pedig egy külön adót vezet be bizonyos tevékenységekre, amit a kormány nem tart kívánatosnak. Most mind a 3 törvényről azt gondolom, hogy az elfogadhatatlan a magyar jog szerint is, és az Európai Uniós jog szerint is, és én lennék a legboldogabb, hogyha nem kellene egy külföldi független fórumhoz fordulni, mert lennének olyan fórumok Magyarországon belül, akik képesek ellentmondani a kormányzati akaratnak, és képesek megsemmisíteni nyilvánvalóan jogokat sértő, nyilvánvalóan jogszabályokat sértő szabályokat. És vissza az Alkotmánybíróságra egy pillanatra. Nem volt elég bátor szerintem a Magyar Alkotmánybíróság ahhoz, hogy ki tudja mondani azt, hogy igen, ez nem csak EU-s jogot sért, hanem magyarországi jogszabályokat is sért, és ez kár. De most, hogy megszületett az Európai Bíróságnak az ítélete, most egy olyan helyzetbe találja magát, hogy vagy folytatja az eljárását, és akkor vagy kimondja, hogy alaptörvényellenes ez a 2017-es törvény a magyar szabályok szerint is, vagy kimondja, hogy nem alaptörvényellenes. Mondok én, nem akarok tippeket adni az Alkotmánybíróságnak, de vannak ott olyan alkotmánybírók, akik nagyon fontosnak tartják, és itt idézőjelben mondom a magyar alkotmányos identitás védelmét, és erre a magyar alkotmányos identitás védelmére hivatkozva el tudom képzelni, hogy azt mondják, hogy bár a Luxemburgi Bíróság szerint ez nyilvánvalóan jogsértő, de a Magyar Alkotmánybíróság szerint pedig nem, és akkor nézzük meg, hogy mi itt történik. Láttunk hasonló példát a Német Alkotmánybíróságnál. Most azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly arcvesztéssel kell, hogy járjon, mármint a Magyar Alkotmánybíróság számára ez az érvelés, ez teljesen elfogadhatatlan, mert a 2017-es civil ellenes törvény ez a magyar belső jog szerint is alkotmánysértő, teljesen nyilvánvalóan a mi álláspontunk szerint. A kormány is lépéskényszerben van ebből a szempontból, előtte is két út áll, vagy azt mondja, hogy elfogadom a Luxemburgi Bíróság döntését, és egy nyilvánvalóan az EU-ban elfogadhatatlan szabályt azt hatályon kívül helyezek. Ez lenne azt gondolom, hogy a legtisztább és a legegyértelműbb hosszú
távon. És talán ez jellemző a legkevésbé a magyar kormányra.
És talán ez jellemző a legkevésbé, és emiatt gondolom azt, hogy bár ennek kéne történnie, valami jogi csűrés csavarás fog elkezdődni, amit a péntek reggeli rádió interjújában a miniszterelnök már elkezdett pedzegetni, és én nagyon remélem, hogy lesz időnk egy kicsit a dolognak az érdeméről is beszélni ebben a mai beszélgetésben. Ugye azt mondja a miniszterelnök, hogy a pártokra és a civil szervezetekre hasonló szabályoknak kell vonatkozniuk, hogy a pártokra nem vonatkozhatnak szigorúbb átláthatósági szabályok, mint a civil szervezetekre, és ez számomra elővetíti azt, hogy ennek a fajta sajátos ilyen kelet-európai jogászkodásnak, amit itt most már évek óta látunk a kormányzat részéről, ennek az lesz az eredménye, hogy na jó, akkor elfogadok megint egy szabályt, amiről tudom, hogy az EU-s jogba ütközik, de majd 3 év múlva arról is kimondja az Európai Unió Bírósága, hogy nincs rendben, de addig legalább húztam az időt, és tudtam a civil szervezeteket kicsit tovább ekézni. Ez egy nagyon szomorú kifejlet lenne, de valóban valószínű.
Ugye említetted azt a szabályozást, ami arra vonatkozik, hogy külön adót is ki lehet vetni. Ez az én legjobb tudásom szerint, erősíts meg, vagy cáfolj, ez nem történt meg egyébként. Senki, semmilyen civil szervezetre nem vetettek ki ilyen adót, ez semmi több nem volt, mint puszta megfélemlítésnek az egyik ilyen eszköze. És említetted az Orbán Viktori pénteki rádióinterjút, de ezt megelőzte Varga Judit igazságügyi miniszter egyik Facebook posztja, mert onnan vette át a Magyar Távirati Iroda is, és mindenki más. Az igazságügyi miniszter azt mondta, hogy a bíróság szerint nincs semmi baj ezzel a törvénnyel, és erre mondjuk azt, itt műsor előtt beszéltünk, hogy ez a valóságértelmezés egy egészen különös dimenziója, ugyanis az uniós testület is megerősítette a civil törvény azon célját és jogszerűségét, hogy a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságára szóló szabályozásnak az a célkitűzése, hogy biztosítják ezt a transzparenciát. Ez a törvényben benne van, és ebben nem talált semmi kivetni valót a bíróság sem. Melyik pontján vitatkozol Varga Juditnak a kijelentésével?
Hát nem nekem kell vitatkoznom Varga Judit kijelentésével, hanem ebben az esetben az igazságügyminiszter az, aki vitatkozik a valósággal, mert hogy teljesen egyértelmű a luxemburgi bíróságnak a döntése, és ebben az ügyben úgy tűnik, hogy Varga Judit, vagy aki az ő tanácsadója ebben a kérdésben, ő a mondatnak csak az első felét olvasta el, de a vesző utáni részre már nem maradt ideje vagy energiája, ez a legjóindulatúbb feltételezésem. Arról van szó, és ebben két kérdés van, ami nagyon fontos. Az egyik az, hogy átláthatóan kell-e működni civil szervezeteknek és másoknak. És egy másik kérdés, ami arról szól, hogy a külföldi támogatás az jó-e, vagy nem jó.
Vagy átlátható, vagy nem átlátható.
Igen. Ez a kettő nyilván összefügg egymást, és ez ennek a történetnek az érdemi része, hogy a kormányzatnak van egy olyan narratívája, hogy a külföldről kapott támogatás az nem jó. Az valami káros. Az valami olyan dolog, ami elfogadhatatlan, mert ha valaki külföldről kap pénzt, akkor külföldi érdekeket képvisel. Na most nem csak retorikai kérdés szerintem az, hogy ha ez így van, akkor az, aki egy orosz hitelből épít atomerőművet, akkor az orosz érdekeket képvisel-e? Vagy az, aki kínai segítséggel, pénzügyi segítséggel épít vasutat Budapest és Belgrád között, az akkor kínai érdekeket képvisel, tehát hogy persze erre lehet mondani, hogy igen, de azt gondolom, hogy akkor viszont a kormányzat érvelésében van egy nagyon komoly ellentmondás. Tehát amit itt szeretnék mondani, az, hogy ez a fajta kettős mérce, hogy ha én kormányzat vagyok, akkor elfogadhatok, de ha én civil szervezet vagyok, akkor nem fogadhatok el, azt nem tartom elfogadhatónak. De a dolog érdemi részéhez kapcsolódóan, ugye, én egy olyan civil szervezetnél dolgozom, amelyik a világ számos országában jelen van, több mint 7 millió tagja van világszerte. A mi támogatásunknak egy része itt Magyarországon az onnan érkezik, hogy ez a 7 millió ember a világon, ez fizet ebben az egyesületben, amiben ők tagok, egy tagdíjat, néhány eurót vagy néhány ezer forintot egy évben, és ennek egy részét Magyarországon, más részét Szlovákiában, harmadik részét pedig afrikai országokban, teljesen mindegy, hogy azokban az országokban, ahol amnesti szekciók működnek, osztja szét ez az egyesület. Hát mi a... Nem is értem azt a feltevést, hogy azért, mert egy norvég amnesti tag befizeti a tagsági díjat, én ezzel a norvég amnesti taggal életemben nem is találkoztam. Tehát ki gondolja azt, hogy utasításokat ad nekem, vagy én utasításokat teljesítek ebben az ügyben. Tehát egy egész egyszerűen abszurdnak gondolom, és a harmadik rész ezzel kapcsolatban pedig az, hogy úgy tűn, olyan színben tünteti fel a civileket, meg másokat is ez az érvelés, mint hogyha nekünk nem lenne önálló gondolatunk arról, hogy milyen Magyarországot képzelünk el.
És ugye nyilván a kormányzati érvelésnek a hátterében nem a norvég amnesti tag áll, hanem Soros György úgy, azzal együtt, hogy Orbán Viktor ebben az inkriminált rádióinterjúban már odáig ment, hogy a luxemburgi bíróság mögött is háttérhatalom és Soros György és a liberális imperialisták állnak. Szóval nem gondolnám azt, hogy a norvég amnesti taggal van itt a legfőbb problémája Orbán Viktor, sokkal inkább gondolom azt, hogy ez az érvelés beleillik abba a civil ellenes és Soros György ellen úszító kormányzati retorikába, hogy itt az Amnesty is külföldről kap pénzt, ami biztos Soros Györgytől érkezik, mert ugye minden külföldről érkező pénz Soros Györgytől érkezik a kormányzati narratíva szerint, és az Amnesty nem magyar érdekeket képvisel itthon, hanem Soros György liberális birodalomépítő gondolatát próbálja a valóságba átültetni.
Az életemben nem találkoztam Soros Györggyel. Tényleg életemben nem találkoztam Soros Györggyel. Írásban se, telefonon se, és más formában se kaptam utasítást Soros Györgytől azzal kapcsolatban, hogy milyen világot képzel ő el. Én olyan világot képzelek el egyébként, ahol a szolidaritás, az alapvető jogok tiszteletben tartása és a jogállami értékek érvényesülnek, és én ezért a világért dolgozom. És egyébként kormányoktól, meg nem etikusan működő cégektől eltekintve bárkitől elfogadunk erre bármilyen pénzügyi támogatást. A magyar kormánytól ugyanúgy nem fogadunk el kutatásra, meg kampányolásra, mint ahogy az amerikai kormánytól se, meg a semmelyik másik kormánytól se. Tényleg ezt tudom erre mondani, és aki pedig azt gondolja, hogy akkor, amikor itt vagyok, és veled beszélgetek jogállamisági kérdésekről, akkor egy ilyen kis fülhallgató van bennem, ahol Soros György búgja bele, hogy mit kellene mondanom, akkor tényleg azt tudom neki mondani, hogy alufóliával kéne egy kicsit beburkolni a fejét, és akkor hát, ha őt majd megvédi ez a hatás.
Ugye a hallgatóknak meg kell adni a minimális bizalmat felénk, mert ez egy hangalapon terjedő műsor, és nem videós, de higgyék el nekünk, hogy ez nincs így. Az Európai Bíróság ítélete szerint után több civil szervezet is kiállt és tartott egy sajtótájékoztatót, többek között ti is, a TASZ is, Helsinki, nem akarok senkit kihagyni, és ott az a követelés fogalmazódott meg, hogyha az átláthatóság a cél valahol, akkor nagyon jó lenne, hogy a kormány a saját házatáján is körülnézne. Ez nem az a legbékülékenyebb hang, nem, amit el tudok képzelni egy ilyen esetben, vagy eset nem is ez a cél.
Az átláthatósággal kapcsolatban azt tartom fontosnak, hogy ha valaki felmegy most az Amnesty, de akár a TASZ, vagy a Helsinki, vagy az Ökotárs, vagy a Transparency International, vagy akármelyik másik civil szervezetnek a honlapjára, akkor meg tudja nézni bizonyos esetekben évtizedekre visszamenőleg ezeknek a szervezeteknek az úgynevezett közhasznú beszámolóit, ezeknek van egy pénzügyi része, meg van egy tartalmi része, elolvashatják benne, hogy kinek, honnan, mennyi bevétele származik. Amnesty esetében is valaki fölmegy a honlapunkra, megnézi, hogy 2019-ben honnan kapott támogatást az Amnesty Magyarország, látja benne, hogy nem szerepel benne Soros György és az Open Society vagy a Nyílt Társadalom Intézet, de ez ebből a szempontból teljesen mindegy, mert ha szerepelne, akkor is azt gondolnánk, hogy ez rendben van. Szóval a civil szervezetek az a helyzet, hogy átláthatóan működnek. A pénzügyeikre vonatkozó információ az rekonstruálható az összes civil szervezetnek a honlapján, aki elkészítette ezt a közhasznúsági beszámolóját, és mi, akik kritizáltuk ezt a törvényt, mi mindannyian ilyen civil szervezetek vagyunk, és nem azért kritizáltuk, mert azt gondoljuk, hogy nekünk az átláthatóságunkat nem kéne biztosítani. Hát a civil szervezetek működésének az egyik legfontosabb garanciája az az, hogy függetlenek és átláthatóan működnek, és etikusan költik el, gyűjtenek adományokat, és etikusan költik el ezt a pénzt. És mi büszkék vagyunk erre, hogy ez így van. Az a helyzet, hogy ez a törvény, amiről most kimondta az Európai Unió Bírósága, hogy elfogadhatatlan, ez nem járul hozzá a civil szervezeteknek az átláthatóságához, mert már a 2017-es törvény előtt is megvoltak ezek a beszámolók. És nem csak a honlapunkra kell feltenni ezeket a beszámolókat, hanem minden évben el kell küldeni a bíróságok számára is, akik ezt regisztrálják, és egy nyilvántartást vezetnek ebből. Aki akarja, az belenézhet ezekbe a közhasznúsági beszámolókba, és mindent lát. Azzal kapcsolatban, hogy békülékeny hangot kell folytatnunk a kormánnyal, itt azt gondolom, hogy partneri viszonyra volna szükség, és én azt gondolom, hogy bármelyikünk, akár én, mármint a bármelyikünk alatt úgy értem, hogy az ebben az ügyben megszólaló civil szervezeti vezetők, nem utasítanánk vissza egy megkeresést kormányzati részről, ha arról érkezne egy megkeresés, hogy mi hogyan gondoljuk szabályozni ezt a kérdést a magyar jogban. Én a magam részről azt tudom mondani, hogy ha engem a Varga Judit elhív egy egyeztetésre, hogy beszéljük meg, hogy szerintünk és szerintük milyen szabályokra volna szükség, hogy átláthatóan működjenek civil szervezetek, de nem csak a kormánnyal kritikus civil szervezetek, hanem a sportegyesületek is, és mások, ahol átláthatósági problémák merülnek föl, hogy én el fogok menni erre az egyeztetésre. De nagyon nehéz egy olyan kormányzati rágalom hadjárat közepette, ami végül is most már 2014 óta zajlik, 6 éve zajlik civil szervezetekkel szemben, ahol a legitimációnkat nagyon sokszor emberi mi voltunkban kérdőjeleznek meg minket. Egy ilyen környezetben azt mondani, hogy akkor kijött az Európai Unió Bíróságának a döntése, és akkor én nyújtok egy békejobbot a magyar kormányzatnak, de egyébként most már elmondtam, én elmegyek nagyon szívesen erre a vélhetően soha meg nem valósuló egyeztetésre, de remélem, hogy
minden minisztérium nem működnek sajtófigyeléssel foglalkozó munkatársak, szóval reménykedjünk. Nagyon röviden érintsük a veszélyhelyzetet, azt, ami mögöttünk van, és azt az egészségügyi válsághelyzet leíró jogszabályt, ami pedig előttünk. A műsor végén pedig lesz majd egy kérdésem visszautalva több mint fél évvel ezelőtti utolsó látogatásodra, mert azt visszahallgattam, és ez megütött egy mondat a fülemet, és arra mindenképpen szeretném majd, hogy reagálj. A veszélyhelyzetről és arról, amivel most vagyunk, és elfogadta az országgyűlés, és ezt már Áder János ezt is aláírta, ott amikor megismertük ezt az új salátatörvényt, akkor a Szabó Máté, a TASZ szakmai igazgatója azt mondta nekem, mert felhívtam és beszélgettünk arról, hogy mi is ez az egész, ami majd akkor még csak lesz, most meg már van, hogy ezt az egészségügyi válsághelyzetet, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, amit 2020 márciusában hosszabbítottak meg utoljára, de 2016 márciusában hirdették ki, és mindkettő egy őt idézve félig rendkívüli jogrendként értelmezhető, ez a mostani törvény pedig, ugyanúgy, mint a felhatalmazási törvény szintén, teret ad az önkénynek. Te ezt hogy látod? Ugye a Süddeutsche Zeitung volt az, akik azt úgy fordították le ezt a német olvasó közönségnek, hogy Orbán Viktor magánál tartott minden ütőkártyát, a rendeleti kormányzás az valójában úgy ment, hogy kezdve maradt. Te ezt hogy látod?
A legtöbb részével ennek egyetértek, ami itt elhangzott, és nagyon nehéz vitatkozni azzal, hogy Orbán Viktor magánál tartotta minden ütőkártyát. Ugye itt is, mint ahogy az Európai Unió Bíróságának a döntésével kapcsolatban, a kormányzat egy párhuzamos valóságot épített föl, ahol két narráció van, ami az ő világnézetükben úgy tűnik, hogy egyszerre igaz. Egyszerre igaz az is, hogy autokratikus eszközökkel kormányoznak, ami komolyan alapjogokat sért, és egyszerre igaz volt ez az állítás is az elmúlt hónapokban, hogy igen, ülésezett a parlament. Na jó, de milyen kérdésekkel foglalkozott a parlament, és mi van abban a több mint 120 kormányrendeletben, amit a kormány hozott a veszélyhelyzet időtartama alatt. És az a, tehát, hogy az a fontos szerintem ebben, hogy amikor civil szervezetek arra hívják fel a figyelmet, hogy autokratikus hatalomgyakorlásra ad lehetőséget ez a jogszabály, akkor mi nem azt mondjuk, hogy holnaptól kezdve diktatúra van, és nem tudom, barkasz mikrobuszokba fognak elvinni embereket az utcáról. Mi nem ezt mondjuk, hanem hogy hiányoznak a jogi garanciái annak, hogy ez ne történjen meg. Hiányoznak a jogi garanciái annak, hogy egy a kormányzat által kiválasztott céget meg lehessen szállni. Hiányzik a jogi garanciája annak, hogy egy kormányzat által kiválasztott beruházást meg az abból származó adóbevételeket az önkormányzatnál lehessen tartani, és hiányzik annak a jogi garanciája, hogy ne lehessen csak úgy helyi adóbevételeket, vagy pártok állami támogatását egyik napról a másikra átirányítani az egyik zsebből a másikba. Nem azt mondjuk, hogy betiltják a pártokat, meg ellenzéki politikai vezetőket fognak bebörtönözni, most legalábbis ezen a ponton ezt mondom, hanem az, hogy nem ad jogi garanciákat ez a szabályozás arra, hogy alapjogokkal ne lehessen visszaélni. Az egészségügyi válsághelyzet, és itt nem jövő időről beszélünk, mert hogy már ebben vagyunk, nagyon-nagyon hasonlít a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre, és én még egy másik példát is mondanék, az pedig a rendőrségnek a fokozott ellenőrzésére lehetőséget adó jogszabályok. Ezek szinte nagyon sok mindenben hasonlítanak, abban mindenképpen, hogy kormányzati döntésre van szükség az elrendelésükhöz is, és a megszüntetésükhöz is. Az egészségügyi válsághelyzet vonatkozásában is ugyanígy gyakorlatilag nincsen parlamentáris kontroll a fölött, hogy ezt megszüntetik-e, vagy nem. Most ezt elrendelik 6 hónapra, aztán majd újra 6 hónapra, és akkor megnézzük, hogy ez meddig tart. Be kellett-e vezetni Magyarországon a veszélyhelyzetet márciusban? Be kellett. Van-e szükség arra, hogy védekezzünk a járvány ellen? Van szükség arra. De arra nincsen szükség, hogy ezt a válsághelyzetet, vagy kvázi speciális jogrendet kihasználva, a válsághelyzethez nem kapcsolódóan alapjogokat korlátozzunk. És még egy gondolat, hogyha belefér az időnkbe, hogy akkor, amikor mi ezeket az eszközöket kritizáljuk, akkor nem egy ilyen absztrakt félelem vezérel bennünket, hogy nem tudom, Orbán Viktorral álmodom, és attól félek, hogy korlátozza a jogaimat, hanem végignézek az elmúlt 10 éven, és azt látom, hogy ott, ahol volt valamilyen szereplő vagy szervezet a magyar állam szerkezetében, aki a végrehajtó hatalommal, a kormányzattal szemben kritikus véleményt tudott megfogalmazni, annak vagy a hatáskörét korlátozták, vagy a költségvetését korlátozták, vagy olyan embereket ültettek a vezetői székbe, akik a kormányzattal lojálisak. Most ebből a tapasztalatból kiindulva mondom azt, hogyha nincsenek garanciái annak, hogy ez ne történjen meg, akkor ennek a kormánynak a hatalomgyakorlási technikája az elmúlt 10 év alapján olyan, hogy akkor meg fog történni.
Ja, lefordítva, amit mondasz, a jogi garanciák azért kellenek nem csak ebben az országban, és nem csak jelen helyzetben, hanem minden országban, minden helyzetben, mert bemondásra és valakinek a két szép szeme miatt a legritkább esetben szoktunk elhinni dolgokat, főleg, hogyha egy ország jogrendszeréről beszélünk, ahol kellenek ezt úgy tanítják az iskolapadban, hogy a fékék és egyensúlyok, vagy ellensúlyok mind a kettő bevett, ezek így működnek. Hogy kellenek a jogi garanciák.
Hát igen, de nem is kell ennyire elméleti síkon mozogni abban, hogy kellenek a jogi garanciák. Mondok egy nagyon közérthető példát. Úgy, ahogy jön a miniszterelnök, hogy higgyem el, hogy rendben van a veszélyhelyzet, és mi mindent a legjobb módon fogunk csinálni, ugyanúgy nem lehet ezt elhinni, mint akkor, hogyha jön egy porszívó ügynök hozzánk, aki bekopog az ajtón, és azt mondja, hogy itt van a porszívó, ez a legjobb porszívó a világon, biztos, hogy egy év múlva is működni fog, de garancialevelet nem tudok adni hozzá, meg nem is akarok hozzáadni garancialevelet. Én azt hiszem, hogy minden emberben, akihez bekopog egy ilyen porszívó ügynök, fölmerül az a kérdés, hogy miért nem akar garancialevelet adni hozzá akkor, hogyha egyébként biztos benne, hogy rendben van ez a történet. Tehát azt hiszem, hogy ez a legalapvetőbb elvárás egy ilyen ügyletben, vagy egy ilyen társadalmi szerződésben is, mint amiben mi a kormányzattal vagyunk, hogy adjon nekünk garanciát arra, hogy nem fog visszaélni a hatalmával, adjon nekünk garanciát arra, hogy működni fog a porszívó, vagy ha nem működik, akkor ki fogom tudni cserélni.
Valóban a Parszívű ügynök sokkal jobb példa, nem is akarok ezen tovább fékek és ellensúlyokról beszélni. Inkább azt kérdezem utolsó kérdésként, hogy miután jött az EU-s bírósági döntés, akkor azt mondtad, hogy lám-lám érdemes ellenállni és küzdeni. Ezt ugye arra mondtad, hogy a jogsértő törvényekkel és intézkedésekkel szemben érdemes így tenni. Amikor azonban legutóbb jártál itt, ez 2019 decemberre volt, akkor a műsor az a bírósági rendszerről szólt, akkor is egy kicsit a jogállamról, és akkor volt egy olyan mondatod, miszerint látszanak a repedések a NER-en belül. Ha most ehhez hozzáveszem azt, hogy azt mondtad, hogy érdemes ellenállni és küzdeni, akkor látsz-e összefüggést a két mondat között?
Az, hogy érdemes ellenállni és küzdeni, az azért tartom egy nagyon fontos gondolatnak az Európai Bíróság ítélete szempontjából, mert a civil ellenes hadjáratnak kifejezetten az a célja, és nem csak a civil szervezetek vonatkozásában, hanem bárki kritikusan gondolkodó ember vonatkozásában, hogy elhallgattassa őket, hogy ne hangozzanak el ezek a kritikus vélemények, és akkor, amikor én ezt mondom, hogy érdemes ellenállni, akkor nem csak a jogvédelemmel foglalkozó civil szervezetekre gondolom, hogy érdemes ellenállni, hanem egy tanárnak is érdemes ellenállni, akit a tankerületi igazgatója nem hagy élni az iskolában, egy nővérnek is érdemes ellenállni akkor, amikor a kórház parancsnoktól nem kap védőfelszerelést, és egy rendőrnek is érdemes ellenállni, hogyha egy utasítást kap arra, hogy valami jogszabályellenes dolgot csináljon. Szóval ezt én azt hiszem, hogy nem csak a civilekre értem, hanem minden Magyarországon élő embernek ez egy nagyon fontos üzenet, hogy ki kell állni, ha tudjuk, hogy igazunk van, és tudjuk, hogy a jog mellettünk áll, akkor is, hogyha erőforrásban, médiafelületben, megszólalóban többsége van a velünk egyet nem értőnek, akkor is érdemes ezt kiállni, és egyébként ezt az előző és a következő kormányzattal kapcsolatban is elmondtuk, és el fogjuk mondani, tehát ez teljesen független attól, hogy most a Fidesz-KDNP kormánya van-e, vagy egy más összetételű kormány. És azt a mondatot, amit a decemberi beszélgetésünkből idézel, hogy látszanak a repedések a NER rendszerén, annak azt hiszem, hogy egész komoly következményei voltak a mostani veszélyhelyzetben. Tehát amikor beszéltünk decemberben, akkor azt lehetett látni, hogy vannak ellenzéki polgármesterek, akiknek van egy elképzelésük arról, hogy mit csináljanak az adott településen, és ez azt a monolitikus hatalomgyakorlást, amit a NER korábban tudott csinálni, azt megtörte ezeken a településeken. Beszéltünk arról is, hogy az orvosi kamara, ha jól emlékszem, az orvosi kamara új vezetőt választott. Ha nem lett volna az orvosi kamara, és nem lett volna az orvosi kamara olyan karakán ebben a történetben, most az elmúlt hónapokban, akkor valószínűleg semmit nem tudnánk arról, hogy mennyi védőfelszerelést kaptak. Kaptak-e egyáltalán védőfelszerelést, és miért az orvosok és az ápolók? És én azt gondolom, hogy az orvosi kamarának nem a kormány ellenes, ezt nem mondom egy szóval se, hanem a szakmai álláspontját képviselő kiállása. Ez nagyon fontos volt abban, hogy az orvosok meg az ápolók kaptak védőfelszerelést is. És ezeket a repedéseket én nem politikai értelemben értem, hanem abban az értelemben, hogy vannak szabadon gondolkodó kritikus hangok, akik el akarják és el tudják mondani a véleményüket.
És ugye szintén az orvosi kamarára volt szükség ahhoz, hogy tisztán lássunk abban is, hogy kell-e maszkot hordani nekünk egészséges embereknek, nem kell maszkot hordani, azt hogyan kell használnunk. Egy nagyon jó infografikát adott ma ki abban a néhány hónappal ezelőtt az orvosi kamara. Dávid, köszönöm szépen, hogy bejöttél és tudtunk erről beszélgetni. Ez volt a Fülke heti adása. A Vég Dávid az Amnesty International Magyarország igazgatójával. Veszélyhelyzetről, jogállamiságról, porszívú ügynökökről, és...
Gondoltam, hogy ez fog megmaradni most már benned is, és minden hallgatóban.
Igen, és miről beszélgettünk még? Az EU-s bíróság legfrissebb ítéletéről, ami a civil törvényával kapcsolatos. Köszönjük szépen mindenkinek, és különösen neked, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm.